A Kaspersky globális kutatása szerint az egészségügyi szolgáltatók 30%-a tapasztalt már olyan esetet, amikor az alkalmazottaik veszélyeztették az ügyfelek személyes adatainak titkosságát a távgyógyászati konzultációk során. Az Inforádiónak nyilatkozó egészségügyi szakjogász szerint az alapvető problémát Magyarországon is az jelenti, hogy nem készítik fel megfelelően az orvosokat az informatikai és adatbiztonsági feladatokra. Rozgonyi Ádám kérdezte Kovácsi Zsombort.
Nagyon sokat változott a világ az utóbbi években. Mindig voltak egészségügyi adatok, de az utóbbi 10-15 év eredménye, hogy ezeket most már elsősorban elektronikusan rögzítik, továbbítják Magyarországon egy központi adatbázisba. Ennek az úgynevezett EST-nek, ennek az egységes egészségügyi térnek hatalmas a jelentősége, hiszen innen bármelyik egészségügyi szolgáltató, bármelyik orvos, aki kezeli a beteget, elérheti az adatokat, nem kell a betegeknek a nagy dossziét magukkal cipelni minden orvoshoz, ahhoz, hogy tájékozódhasson a kezelő orvos a korábban történtekről. Tehát nagyon nagyot léptünk előre, és még sorolhatnám az EST előnyeit. Ezzel együtt az adat tömeg is megnövekedett, és ez biztonsági kockázatokat is rejt magában. Ahogy az említett kutatásból is kiderül, sokan tartanak attól, hogy ez kockázatokat jelent, viszont megkerülhetetlen szerintem is az, hogy együtt éljünk ezzel a helyzettel. A nagy problémát inkább abban látom, hogy az orvosainkat nem készítjük fel eléggé arra a nem orvosi feladatra, hanem informatikai, adatbiztonsági, tájékoztatási feladatra, ami szükséges lenne ahhoz, hogy a betegek is megnyugtatóan, biztonságban tudhassák az adataikat.
Ha kiderül, hogy egyes betegadatok kikerültek, esetleg olyan körbe kerültek, amelyek nem jogosultak azok felhasználására, akkor mit lehet tenni? A jog mit enged meg? Hogyan lehet tovább lépni, esetleg kideríteni, hogy mi történt?
Kötelezővé is teszi az úgynevezett GDPR, Európai Uniós rendelet azt, hogy olyan esetekben, amikor illetéktelen kezekbe kerültek adatok, és hát különös tekintettel az egészségügyi adatokra, ez egy nagyon érzékeny kérdés, akkor az érintetteket is tájékoztassák erről, az adatvédelmi hatóságnak is bejelentést tegyenek, és mindent elkövessenek annak érdekében, hogy minél kisebb sérelmet okozzon az adatoknak az ilyen kiszivárgása, de már az adatgyűjtés és az adattárolás rendszerének a létrehozásában is törekedni kell arra, hogy az ilyen réseket lehetőség szerint kiküszöböljük. Mondok egy példát a rossz gyakorlatokra, ugye telefonon szoktak tájékozódni hozzátartozók, vagy betegek, és akkor a legjobb szándékkal az orvosok, vagy az egészségügyi szakdolgozók, ha tájékoztatást adnak, akkor nem is gondolják sokszor, hogy milyen hibát követhetnek el, hiszen hogyha nem tudjuk beazonosítani kétséget kizáró módon az illetőt a telefonvonal másik végén, akkor lehet, hogy egy illetéktelen személy van ott. Vagy a kódolatlan e-mailekben leletek, orvosi iratok küldése szintén jelentős veszélyforrást rejt magába, elég félrenyomni a címzettet, és már is olyan kezébe kerülnek az adatok, aki arra nem illetékes. Egyébként volt is már tavaly a Magyar Adatvédelmi Hatóságnak olyan büntetése, ami egészségügyi szolgáltatót érintett az új rendeleti szabályoknak a megsértése miatt.
Ha például egy orvos a beteg adatait, hogy ne felejtse el, vagy később be tudja vinni a rendszerbe, mondjuk felírja egy cetlire, ott felejti az asztalán, ez annak minőség, vagy olyan esetet jelenthet, hogy mondjuk nem megfelelő biztonsággal kezeli az orvos az adatokat?
Amit most ön körülírt, az biztos, hogy nem megfelelő adatkezelés. Azért már a legkisebb rendelőben is elérhetőek azok az informatikai lehetőségek, amelyek az adatoknak az elektronikus tárolását lehetővé teszik, úgyhogy ma már nem kell cetli, nem kell kockás füzetben vezetni a beteg adatokat, ez kerülendő is. Sokan félnek az elektronikus adatkezeléstől, és meg kell, hogy mondjam, hogy a jogszabályaink sem tartanak kellőképpen lépést azzal a tendenciával, hogy ma már nem fiókokban, dossziékban tárolják a betegkartonokat, hanem elektronikusan. Az illetéktelen behatolást azt nem csak valamilyen külső támadóként lehet elképzelni, hanem akár egy másik egészségügyi dolgozó sem feltétlenül jogosult arra, hogy az én betegem papírjaiba, anyagaiba belenézzen, ha ő neki a saját munkájához arra nincs szüksége. Ezeket a hozzáférési jogosultságokat szigorúan szabályozzák a jogszabályok, és szigorúan kell vagy kellene szabályozni az egészségügyi intézmények szintjén is.
Most a veszélyhelyzet alatt hozott törvények azok pontosan tisztázzák, hogy mi számít személyes bizalmas adatnak?
Már a veszélyhelyzet előtt megtörtént az egészségügyi adatok természetének a jogi megfogalmazása, tehát ezzel mindannyian tisztában vagyunk. Ami most a koronavírus járvány idején újdonságnak számított, az, hogy ugye lehetővé tették a magyar jogszabályok is, hogy telemedicina útján, tehát személyes orvos-beteg találkozás nélkül, akár diagnózis felállítása, gyógyszerrendelés, terápiás javaslat megfogalmazása is megtörténjen, tehát online beszélgetések, telefonos megbeszélés, képek küldése és annak az orvos általi értékelése folytán is lehessen a kezelésben előrelépni. És hát ez, ahogy mindenki nyilván az elmondottakból láthatja is, nagyon sokféle adatnak az ide-oda küldésével jár. Akár amit a beteg elmond saját magáról, vagy az a kép, amit mondjuk a bőréről, egy bőrelváltozásról elküld az orvos számára, ez mind adatkezelési, adatbiztonsági kihívás. Az nagyon jó, hogy ezt azonnal, szinte azonnal lehetővé tette az első hullámban a magyar jogalkotó. Az viszont nagyon rossz, hogy azóta immár majdnem 2 év telt el, és még mindig nincs hathatós támogatás az orvosok számára, hogy pontosan milyen feltételek mellett lehet ezeket az online konzultációkat lefolytatni. Ugye ez az ön által említett kutatás is kitér arra, hogy nem minden online platform arra hivatott, hogy orvos-beteg közötti konzultációt lehessen rajta véghez vinni, mert nem olyanok az adatbiztonsági keretei, amelyek ezt támogatják. Például megmondhatnánk az orvosoknak, hogy melyek azok a platformok, amelyeket javasolunk, és melyek azok, amelyeket nem. Vagy lehetne egy központi platformot létrehozni, ahol az adatbiztonsági követelmények mindenképpen teljesülnek. Az egyszerű problémák esetében sem lehet egy orvos által pontosan eldönteni, hogy hogyan lehet az adatbiztonsági követelményeket teljesíteni, hiába akarja valaki a legjobbat a betegének és a saját jogi biztonságának is.
Kovácsi Zsombor egészségügyi szakjogászt hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Az elmúlt időszakban terjedni kezdtek olyan zsaroló e-mailek, amelyekben a bűnözők azt állítják, hogy hozzáfértek áldozatuk adataihoz, illetve kompromittáló felvételeket készítettek róluk saját kamerájukkal. Ezek azonban átverések, hívta fel a figyelmet Simon Edina, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézetének szóvivője, Domanics András összefoglalója.
Újra nagyobb számú, visszatérő csalástípusról van szó, amin a kiberbűnözők mindig alakítanak kicsit, mondta el az Inforádiónak Simon Edina, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézetének szóvivője.
Ezekről a támadásokról az mondható el, hogy egy e-mailt kap ilyenkor az érintett. Ebben az e-mailben a támadó azt állítja, hogy megfertőzte az áldozat informatikai eszközeit egy trójai vírussal. Informatikai eszköz, mint telefon, laptop, iPad, ezekhez a készülékekhez hozzáférést is szerzett, és nem csak az áldozat fotóit vagy videóit szerezte meg, hanem hozzáfér a chatbeszélgetéseihez, sőt, még a kamerájához is. Ezzel a kamerával azt állítja, hogy kompromittáló felvételt készített róla, és azzal zsarolja, hogy amennyiben a levél nem fizeti ki a váltságdíjat, akkor ezeket a kompromitáló felvételeket el is juttatja az ismerősöknek, kollégáknak, munkatársaknak, barátoknak, sőt, közösségi médiában is publikálja majd azokat.
A legtöbb esetben a mostani levelek tárgya az, hogy fizetési felszólítás, de ettől nem szabad megijedni, mondta a szóvívő.
A mi tapasztalataink és a korábbi tapasztalatokból szerzett ismeretek alapján azt mondhatjuk, hogy ezek a kompromittáló képek és videófelvételek, ezek általában valóságtartalom nélküliek, csupán átverés jellegűek, csak arra szolgál, hogy a felhasználókat megfélemlítse, megtévesztse, és esetleg egy elhamarkodó döntés okán a váltságdíj kifizetésére ösztönözze. Ezért mi soha nem javasoljuk azt, hogy ezt a díjat kifizesse az áldozat.
Aki ilyen zsaroló e-mailt kap, próbálja meg figyelmen kívül hagyni a fizetési felszólítást, tette hozzá Simon Edina.
Második lépésként, ami nagyon-nagyon fontos a mi munkánk szempontjából, továbbítsa az e-mailt mellékletként fejlécsel együtt a cert@nki.gov.hu e-mail címre. Ezáltal a szakértő kollégáink hamarabb tudják azonosítani ezeket a kampányszerűen időről időre visszatérő támadásokat, aztán pedig törölje ezt az e-mailt. Hogyha mégis úgy gondolja, hogy van esetleg valamiféle valóság alapja a zsarolásnak, akkor pedig mindenképpen tegyen feljelentést az illetékes hatóság felé.
A szóvívő elmondta, erősebb jelszavak, kettős hitelesítés alkalmazásával jó eséllyel megvédhetjük eszközeinket az illetéktelen behatolókkal szemben.
A kölcsönadás legbiztonságosabb módja, ha a felek még a pénz átadása előtt a kölcsönszerződést közjegyzői okiratba foglalják. Az ilyen szerződés az adóst is védi arra az esetre, ha a kölcsönadó több pénzt követelne tőle vissza, mint amennyiben megállapodtak, vagy korábban akarná visszakövetelni a pénzt, mint azt a szerződésben kikötötték, figyelmeztet a Magyarországos Közjegyzői Kamara. Rozgonyi Ádám, Mányoki Ádámot, a Magyar Közjegyző Helyettesek és Közjegyző Jelöltek Egyesületének elnökét kérdezte a kölcsönszerződésekről, valamint azok közjegyzői okiratba foglalásának előnyeiről.
Legfontosabbnak azt tartom, hogy azt tisztázzuk, hogy kölcsönt, pénzkölcsön nyújtását üzletszervek csak a Magyar Nemzeti Bank engedélyével rendelkező pénzintézetek nyújthatnak. Ez nem zárja ki azt, hogy eseti egyedi jelleggel adott esetben magánszemélyek, magáncégek is nyújtsanak egymásnak kölcsönt. Kérdésbe feltett írásbeliség, tehát az, hogy magát a szerződést írásba foglaljuk, az minden szerződés esetében általános jelleggel elmondható, hogy az egy olyan jogi garanciát nyújt, hogy később a szerződés lényeges elemei reprodukálhatóak lesznek. Tehát ugye még egy szóbeli szerződés, ahogy egy nagy jogászprofesszor annó fogalmazott, akár a homokba írt szöveg, tehát elfújja a szél, csak a tanúk emlékezetében van, addig az írásbeliséggel a vitás kérdések egyértelműen bizonyíthatóak. Önmagában, ha nem szóbeli kölcsönszerződést kötünk, hanem papírra is vetjük a lényeges elemeket, hogy mekkora összeget, milyen részletekben, meddig, esetleg milyen kamattal, milyen késedelmi kamattal, az még nem garantálja a gyorsabb igényérvényesítést, ez csak a bizonyításban segíti a feleket. Ahhoz, hogy akár per elkerülésével közvetlen végrehajthatóságot biztosítson a jogosult oldalán a kötelezettel szemben, ahhoz mindenképpen közjegyzői okiratba foglalás szükséges.
Milyen esetekben lehet kölcsönszerződést kötni? Mi a kölcsönszerződés megkötésének szabálya?
Igazából ugye a kölcsönszerződés egy viszonylag egyszerű szerződés. Itt a hétköznapi nyelv a hitelszerződéssel nagyon sokszor összekeveri. Ugye a hitelszerződés csak azt jelenti, hogy én egy meghatározott összeget, pénzösszeget rendelkezésre tartok a hitelfelelő részére. Ez még nem jelenti azt, hogy ez a pénzösszeg átadásra is kerül. Maga a hitelből lehívott összegeket hívjuk kölcsönnek, illetve hitelszerződés nélkül is ugye önmagában lehet kölcsönszerződést kötni. Semmilyen egyéb feltétele nincs. A felek megegyeznek a kölcsön összegében, megegyeznek ugye a teljesítés módjában, határidejében, a mód alatt értem elsősorban, hogy a jogosult milyen formában kéri vissza, tehát csak banki átutalás fogad el, vagy készpénzben is elfogadja a teljesítést. Ha ezekben megvan a konszenzus a felek között, akkor ezt írásba is foglalhatják. Annyi, hogy jogosulti oldalról nagyon figyelni kell, mert ha nem eseti egyedi jelleggel történik ez a kölcsönnyújtás, az ugye üzletszerűnek fog minősülni, az pedig engedélyköteles tevékenység. Az írásbeliségre vonatkozott, közjegyzői okiratban viszont nem kötelező a kölcsönszerződést belefoglalni, ez is egy lehetséges út. Igazából ilyenkor a felek az igényükkel megkeresnek egy közjegyzőt, aki ilyen esetben maga fogja megszövegezni a kölcsönszerződést a felek által előadottak alapján. Ennek egyik előnye, hogy maga a jogász részt vesz a megalkotásban, tehát hogyha olyan feltételt szeretnének belefoglalni a felek, ami jogszabályba ütközik, vagy jogszabály megkeresésére irányul, arra a közjegyző felhívhatja a figyelmüket, és ugye végső soron akkor kiadjuk a szerződésből, tehát teljes mértékben a jogszabályoknak megfelelő szerződés jöhet létre, hiszen közre működik a jogász. Ugyanez fennáll, ugye, ha ügyvéd segítségét kérik, a különbség ugye az, hogy a közjegyzői okirathoz közvetlen végrehajthatóság is kapcsolódik. Nem kötelező egyébként egy két oldalú, tehát hogy a kölcsönadó és a kölcsönvevő által is aláírt közjegyzői okiratot készíteni a végrehajthatósághoz. Az is járható út, hogyha magánokiratban, ugye magánokirat alatt értem az ügyvéd által eljegyzett okiratot, a két tanúval tanúsított, tehát teljes bizonyterű magánokiratot, akár annak megkötésével egyidőleg, akár mondjuk időbe kicsit később, de az adós egy egyoldalú kötelezettségvállaló, vagy ha megtörtént a kölcsönnyújtás, akkor tartozás elismerő nyilatkozatban megerősíti a közjegyzőnél. Ez is a jogosult számára, hogy a közvetlen végrehajthatóságot biztosít, ami azt jelenti, hogyha a szerződés megkötése után egyik vagy másik fél ilyen esetben beszélünk az adóstól, nem teljesíti a szerződésbe vállalt kötelezettségeit, akkor ugye a jogosultnak nem kell bírósági pert indítania azért, hogy ugye a bíróság mondja ki, hogy az adós tartozik, ha igen, akkor mennyivel, és kötelezze az ítéletben erre az adóst, ugye ez egy két éves pereskedés jelent, hanem ugye a közjegyzői jogirattal, amennyiben ugye a teljesítés elmaradt, vagy mondjuk egyéb feltétel bekövetkezett, tehát esetben mondjuk egy részlettel esett késedelembe, és ezért fölmondja a kölcsönadó ezt a megállapodást, akkor ugye közvetlen az okiratot készítő közjegyzőtől lehet kérni az okirat záradékolását, ami azt jelenti, hogy elrendeli a közjegyzői okiratba foglalt követelésre a végrehajtást.
Mikor érvényes egy kölcsönszerződés? Kell lennie benne biztosítéknak, vagy anélkül is köthető ilyen szerződés?
Érvényességét nem érinti a biztosítéki rendszer, ez igazából a felek közti megállapodás kérdése. Érdemes egyébként biztosítékkal bebiztosítani a kölcsönt. Ugye lehet dologi jellegű a biztosíték, ez a különféle zálogjogok, akár ingatlanra, akár ugye körülírással meghatározott, akár üzletrészre, és ugye lehet személyes jellegű, amikor ugye valaki kezességet vállal a teljesítésért, mindkettő mögöttes kötelet. Tehát, hogyha a biztosítékot nyújtókkal szemben csak akkor léphet fel ugye a kölcsönadó vagy a hitelező, hogyha maga az adós nem fizet, ilyenkor ugye a kezessel szemben ugye teljes vagyonára, még a zálogkötelezettel szemben csak arra a zálogtájra, amit ugye zálogba adott, de ilyen biztosítéki szerződések megkötése nem jogszabályi előírás, ez a felek kockázatmérlegelésén múlik, illetve igazából pontosabban a jogosult kockázatmérlegelésén múlik, hogy szeretné-e bebiztosítani. Egyéb iránt a korábbiakban kifejtett közjegyzői okirat is tekinthető egy ilyen hitelbiztosítéknak, hiszen ugye maga a közokirat is biztosítja a peren kívüli gyors végrehajtást.
Mi történik abban az esetben, ha nem teljesül a kölcsönszerződés tárgya?
Itt ketté kell választanunk a kérdést. Ugye egy kölcsönt jellemzően kétféleképpen lehet adni a visszatérítés módjára tekintettel, tehát egy összegben egy végső határidőig kéri vissza a kölcsönnyújtó, tehát adott esetben 10 millió forintot kölcsönad, és megmondja, hogy 2022. december 30-ig kéri vissza. A másik lehetséges mód, hogy szintén 10 millió forintot ad, de már magát a részleteket is, tehát hogy minden hónap 10. napjáig mondjuk 10 millió forintot kell teljesíteni az adósnak, és akkor november 10-e a végső lejárat. Az első esetben, amikor ugye van egy végső határidőnk, akkor igazából a jogosultnak, hogyha letelt ez a végső határidő, nem kell egyebet tennie, mint ugye a végrehajtási záradék kiállítás eddig kérelmet, ami a kamaránk honlapján a mok.hu-n található kitölti 4 példányban, az okirat 2 példányával, illetve egy másolattal bemegy a közjegyzőhöz, és ezzel elindítja a záradékolási rendi eljárást. Az utóbbi esetben, amikor részletfizetés van, és a felek abban állapodtak meg, hogy bármelyik részlet elmulasztása az egész kölcsönt lejártát teheti, abban az esetben viszont ugye a megállapodás neki fel kell mondania, tehát ugye a végrehajtás nem egy időpont bekövetkeztétől, ami naptárul igazolható, hanem egy feltétel bekövetkezésétől függ, ami a feltétel a kölcsönszerződés felmondása. Ebben az esetben a kölcsönadónak a feltételt is közokirattal kell igazolnia, tehát bármelyik közjegyzőnél egy olyan ténytanúsítási eljárás kell kezdeményeznie, ezt úgy hívjuk, hogy jognyilatkozat közlésének tanúsítása, hogy a felmondás tényét a közjegyző jegyzőkönyvbe foglalja, a jogosult aláírja, és magát a jegyzőkönyv hiteles kiadmányát nem a jogosult, hanem a közjegyző adja fel postán, illetve a visszaérkezett értékelvény alapján tanúsítja, hogy mikor kapta meg a másik fél. Ez nagyon fontos, mert a felmondás címzett jognyilatkozat csak akkor hatásul, amikor a másik fél megkapta. Tehát itt két dolgot tanúsít a közjegyző, hogy felmondás megtörtént a jogosult részéről, valóban eljött és valóban ezt kijelentette, és a másik fél tudomására jutott a közléssel, hogy felmondták. Ilyen esetben, tehát amikor nem határidő van, hanem részletfizetési megállapodás, és egy részletet elmulasztott, és a szerződés engedi, hogy ilyenkor ugye a teljes összeg lejárt és esedékesre váljon, ezt a felmondást is meg el kell készíteni a kölcsönadónak ahhoz, hogy ugye az illetékes közjegyző, aki készítette az alapokiratot, záradékkal lássa el azt, és ugye ezzel megindul a végrehajtási eljárás.
Tehát akkor tulajdonképpen, hogyha nem történik meg szerződésszerűen a kölcsön visszafizetése, akkor ez esetben van lehetőség arra, hogy fizetési meghagyásos eljárással kényszerítsék ki azt?
fizetési meghagyásnak akkor van jelentősége, hogyha nem készült közokirat. Tehát nem közokiratba jött létre a kölcsönszerzés, vagy ugye az adós nem tett egy egyoldalú kötelezettséggel a nyilatkozatot a létrejött kölcsönszerzés alapján. Mert ugye, ha van közokiratunk, akkor egyből végrehajtható, akkor nem kell fizetési meghagyási útra menni. Ha nem volt közokiratunk, és ugye a viszony már elmérgesedett, tehát már nem lehet rávenni semmilyen kedvezménnyel az adóst, hogy jöjjön be és tegyen egy közjegyzői okiratot, abban az esetben valóban a fizetési meghagyásos eljárás lehet a célvezető. Itt viszont ugye az értékekre figyelni kell, 3 millió forint alatt ugye kötelező is megnyitani, tehát 3 millió forint alatti követelést peres eljárásban nem csak fizetési meghagyásos eljárásban lehet érvényesíteni, illetve van egy felső határ is, tehát 30 millió forint fölött pedig nem lehet fizetési meghagyást nyitani. Ez egyébként egy törvényszéki hatáskör is, tehát egy hatáskörváltás is, tehát nem a járásbíróságnál indulna a per, hanem a törvényszéknél, tehát 30 millió forint feletti tartozást, amit nem biztosítottak be közjegyzői okirattal, fizetési meghagyásban nem, csak peres eljárásban lehet érvényesíteni.
Mányoki Ádámot, a Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyző Jelöltek Egyesületének elnökét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Most folytatjuk a beszélgetést a Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyző Jelöltek Egyesületének elnökével. Mányoki Ádám az Inforádiónak a többi között azt mondta, a közjegyzők nem vizsgálják egy kölcsön célját, csak az üzletszerűségről nyilatkoztatják a feleket. Kitért arra is, hogy ügyleti kamat csak akkor járhat, ha a felek kikötik, késedelmi kamat viszont a törvényben meghatározott szintnek megfelelően akkor is, ha a felek erről nem rendelkeztek a kölcsönszerződésben. A riporter Rozgonyi Ádám.
Milyen előnyök szólnak a kölcsönszerződés közjegyzői okiratba foglalása mellett?
Hát a legnagyobb előny, hogy ebben az esetben ez a közvetlen végrehajthatóság már alapból megilleti a jogosultat, tehát nem kell neki bírósági ítélet, nem kell neki jogerős fizetési meghagyás, hanem a nem teljesítés esetén, vagy ugye határidő elmúlásával, vagy egy megállapodás felmondásával ő a végrehajtást egyből meg tudja indítani az adóssal szemben. Ha kétoldalú szerződés választanak, tehát nem csak egy egyoldalú megerősítést, az előnként még azt is ki tudom emelni, hogy ilyenkor ugye a közjegyző magának a szerződés szövegezésében is részt vesz, tehát egy jogász biztosítja a feleket, hogy a megállapodásuk teljes mértékben meg fog felelni a jogszabályoknak. Ha egyoldalú, akkor ugye valóban ugye már létrejött megállapodást alapján tesz egy oldalú kötelezettségvást az adós, ott ugye csak a végrehajthatóságért felel a közjegyző. Tehát én azt tudom mondani, hogy a jogosulti oldalról egy igényérvényesítési eljárást akár fél évre is lerövidíthet, a kötelezetti oldalról pedig ugye azt tudom elmondani, hogy ebben az esetben mielőtt aláírja, egyrészt ugye a jogiratot fel kell olvasni, másrészt meg kell magyarázni a feleknek, tehát egy pártatlan független hatóság vesz részt a nyilatkozata megszövegezésében, megfogalmazásában, tehát ugye a szükséges jogi tájékoztatásokat az adós is megkapja természetesen, amilyen szüksége van a szerződés teljesítéshez, vagy ugye adott esetben egy jogorvoslati eljáráshoz, hogyha a jogosult visszaélesztően gyakorolná a kölcsönszerzés belüli jogait, tehát nem akkor összerindítja meg a végrehajtást, amennyivel még tartozik valójában, vagy ugye idő előtt indítja meg, tehát ezeket a szükséges tájékoztatásokat a közjegyző minden esetben megadja a közjegyzői elkészítése során mindkét félnek.
Mennyire gyors az a folyamat, amely alatt a kölcsönszerződést okiratba foglalja a közjegyző?
Irodánként, időszakonként és leterheltségtől függően, de napok kérdése. Tehát ugye az igény megjelenésétől, amikor felveszik a választott közjegyzővel a kapcsolatot, ugye nagyon fontos, hogy szabad közjegyző választás van, tehát a felek bármelyik közjegyzőt választhatják ilyen esetben. Először is ugye időpont kérés történik, illetve a közjegyzői okira szerkesztési eljárás, ami ugye egy külön nemperes eljárásként van definiálva a közjegyzői törvényben. Egy kérelemre indul, ez egy alakszerű formanyomtatvány, az üres formanyomtatvány egy jogszabály melléklet, egyébként elérhető szintén a kamaránk honlapján a mok.hu-n. Ennek a kérelemnek a kitöltésével és benyújtásával indul meg az eljárás, és mi jellemzően egy-két napon belőle, de mondom leterheltségtől és időszaktól függően, tehát most januárban valószínűleg hamarabb, a decemberi időszakban inkább az egyhetes idő intervallumon belül tudjuk mi vállalni az ilyen ügyek közokiratba foglalását. Tehát az eljárás kérelemre indul, utána a közjegyző ugye megszerkeszti az okiratot, és utána a megadott időpontra meg kell jelenni a feleknek. A felolvasás az változó, hiszen attól függ hány oldalas a szerződés, de jellemzően, mikor megjelennek a felek egy fél órán belül, ha már a kompromisszumos akarat kialakulását követően jelennek meg, tehát nem itt kezdenek el egyezkedni, hogy mekkora legyen az ügyleti kamat, mi legyen a végső határidő, mennyire legyen a büntető kamat. Tehát, hogyha már minden kész van, mind adatot a közjegyző rendelkezésre bocsátottak, a kérelmet szabályosan benyújtották, akkor egy-két napon belül elkészülhet ez a okirat.
A közjegyzőnek ismernie kell, hogy a kölcsönt felvevő személy az mire kapja a kölcsönt?
Lehet célhoz kötött a kölcsönszerződés, de ha a felek ezt nem foglalták okiratba, a közjegyzőnek ezt nem kell ismernie. Értem ez alatt, hogy lehet célhoz kötött is a szerződés, tehát mondhatja azt, hogy én azért a kölcsönadó, hogy én azért adok egy X összeget, hogy ezt a bizonyos ingatlan megvásárolja, és hogyha meghiúsul ez a cél, tehát nem sikerül, mert nem ő adta meg nagyobb ajánlatot, hogy bármilyen okból ugye eláll az eladó, akkor ugye nem a határidőre kell visszaadni, hanem korábban. Persze ezt is közokirattal kell igazolnia, de főszabály szerint mi nem vizsgáljuk a kölcsön célját. Egyedül az üzletszerűségre nyilatkoztatjuk a feleket, mert ugye az engedélyköteles, azt vizsgálnunk kell, hogy valóban egyedi esete, vagy ugye rendelkezik engedéllyel, hogy üzletszerűen nyújtson kölcsönt. De ugye ezek általában a pénzintézetek, bankok, tehát ők rendelkeznek kölcsönnyújtására ellenő engedéllyel, magánszemélyek nem.
Mi a helyzet a szívességi kölcsönnel?
A szívességi kölcsön ebből a szempontból ugyanolyan megítélés alá esik, mint a sima kölcsönszerződés, ahol illeti kamatot számítanak fel. Tehát, hogyha ingyenes a kölcsön nyújtása, akkor is a tőkeösszeget vissza kell fizetni. Ebben az esetben viszont ugye a közjegyző okirat ugye a kamatra, mivel nem volt benne, nem kötöttek ki a felek, nem lesz végrehajtható, csak a tőkeösszegre. De okirat szerkesztési és eljárási szempontból egy kalap alá esik azokkal a kölcsönökkel, amikor ugye valamilyen szintű illeti kamatot is kikötnek. Tehát az illeti kamatnál fontos kiemelni, hogy a bírói gyakorlat, illetve ugye az uzsora kamat ugye törvényi szinten tiltva van, ami a bírói gyakorlatnál ilyen 20-25% között van, tehát évi 20-25%-nál nagyobb ügyleti kamatot nem köthetnek ki a felek, erre figyelni is kell, illetve hogyha közjegyző készíti a szerződést, akkor ő erre felhívja a felek figyelmét, és jogszabályütköző címen megtagadhatja a közreműködést, tehát az ügyleti kamatnál erre kell figyelni, hogy ne legyen túlzott mértékű uzsora mértékű. A késedelmi kamat pedig ugye, ha nem is kötik ki a felek, akkor is a jogosultnak a törvényes polgári törvénykönyvbe foglalt késedelmi kamat, ami egy banki alapkamat az igazodik, járhat. Tehát ugye az ügyleti kamat csak akkor jár, ha kiköti, a késedelmi kamatnál pedig egy törvényes szint akkor is járhat, hogyha a felek erről külön nem rendelkeztek egyébként a kölcsönszerződésben.
Egy válsághelyzet felülírhatja a szerződésben foglaltakat?
Maga a válsághelyzet nem, itt egyedül ugye a jogalkotó jogosult olyan normákat alkotni, ami adott esetben ugye erre a társadalmi válságra, vagy egészségügyi válságra, amit most is élünk, visszaható hatállyal mondjuk moratóriumot vezet be. Jelenleg ugye érvényben lévő moratórium a pénzintézetekre vonatkozik, ugye akik üzletszerűen foglalkoznak. Tehát ez a moratórium nem érinti a kölcsönöket, a magánkölcsönöket. Visszamenő jogalkotásra talán még ugye, ami a társadalmi válsághelyzetet jelenti, ugye a devizahitelezésnél tapasztalhattunk, akkor 2014-ben több törvényben is utólag visszamenőleg belenyúltak a szerződésekbe, és bizonyos részeket érvénytelni nyilvánítottak visszaható hatállyal, de önmagában egy válsághelyzet nem, csak a válsághelyzetre adott jogalkotói reakció, jogalkotói mechanizmus, ami végén mondjuk egy rendeleti jogalkotás során különböző átmeneti időszakok rendeleteket alkotnak meg, azok befolyásolhatják a jogviszony tartalmát. De ez kifejezetten nagyon súlyos és törvény szinten kell belenyúlni a jogalkotónak, hogyha így visszamenőleg bele akarni mondani a kölcsönszerzésekbe. De jelenleg, amiről mi beszélgetünk, a magánszemélyek egymás közti kölcsönökre ilyen nincs. Ami válsághelyzettől függetlenül van, az a kiköltözési moratórium, ez 18 ugye meghosszabbították, tehát jelenleg ugye minden év november 15-30-ig a lakáskiürítéseket nem lehet foglalatosítani. Természetesen itt van három kivétel a törvényben, hogyha cserélakást biztosítanak, ha maga a végrehajtás kérőnek a létfenntartással veszélyeztetett, vagy egyébként a végrehajtás alatt álló kiköltözendő személynek van egyébként joga, vagy van más jogosultsága más lakásba költözni, tehát van tulajdonjoga, vagy haszonélvezete más ingatlanba, akkor ugye a foglalatosító bíróság ezt mégis elrendelheti, hogy a moratóriumtól függetlenül hajtsák végre, foganatosítsák az eljárási cselekményt, de ez csak a végrehajtási foganatosítás egy mozdulatára vonatkozik, ez pedig ugye a kiköltöztetés az ingatlan volt. Tehát ettől függetlenül a végrehajtók munkája, a bankszámlák inkasszálása, a munkabérből letiltás, ingó foglalás, árverés, ezeket függetlenül mehetnek.
Arra az esetekre is fel kell készülni, hogyha történik valami az egyik szerződő féllel, egészségügyi okok, vagy ne Isten hirtelen halálozás miatt nem tudja teljesíteni a szerződést, akkor hogyan lehet tovább lépni ebből a helyzetből?
Nem zárja ki semmi azt, hogy a felek ilyen méltányolható körülményeket beépítsenek a szerződésbe. Ez abszolút a felek akaratán múlik. Itt a méltányolható körülményekről elsősorban ilyen egészségügyi okok, munkahely elvesztésre gondolok, nincs kizárva, de nem kötelező eleme a kölcsönszerzésnek. Tehát, hogyha a felek ezt a konszenzus kialakításánál ki tudják alkudni egymásnál, hogy bizonyos mentességek, fizetési haladékok automatikusan be legyenek építve, természetesen rendelkezhetnek róla, de önmagától jogszabályi rendelkezés ezekre vonatkozóan nincs. A halál az egy teljesen más tészta ebből a szempontból, hiszen ott ugye ipszó iure törvénynél fogva jogutódlás következik be, tehát az adósunk, aki ilyen esetben ugye a hagyatéki jel szempontjából örökhagyó lesz, ugye neki ez is fennálló tartozása lesz, amit még nem fizetett vissza. Erre a jogosult ugye hitelező igényt nyújthat be, amit ugye a hagyatéki eljárásba kell bejelenteni, és az örökösöket egyetemlegesen, ami azt jelenti, hogy bármi örököstől a teljes tartás egész összege behajtható, illetve belső viszonyból viszont ugye az örökségük arányába fogja terhelni. Tehát ezt külön nem kell rendezni a feleknek, hogyha mi történik, akkor, hogyha elfúj az egyik, elfúj a másik. Jogosulti oldalon is bekövetkezhet haláleset, ott ugye, mint pozitív vagyon, mint az örökhagyót megillető tartozás hagyatéki vagyonként kerül fölvételre a hagyatéki leltárba, ez a adósra szemben fennáll a tartozás, és ugye az örökösök akár, hogyha nem a törvényes vagy végrendelt örökrészt szeretnek örökölni, akár osztályos egyességet is kötöttek, hogy ki örökölje meg ezt a tartozást, és akkor ő fog lépni a jogosulti oldalra, a jogosulti oldalon be a kötelembe.
Van még olyan fontos információ ezen témára vonatkozóan, ami még fontos lenne, hogy elhangozzon az interjúban, olyan esetleg praktikus dolog, ami a szerződéskötésnek a gyakorlatában segíthet az érintetteknek, vagy a majdan érintetteknek?
Hát a legfontosabbnak én azt gondolom, hogy amikor történik ilyen kölcsönnyújtás, a pénzösszeg átadása, átutalása addig tényleg ne történjen meg, amíg papíra nincs vetve a kölcsönszerződés. Itt én úgy gondolom, hogy ugye a jogszabály nem ír elő kötelező jogi képviselőt, tehát nem kötelező ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyzőkörbe foglalt szerződést kötni. Sajnos nagyon sok és nagyon sok rossz minta, blanketta elérhető az interneten. A mai világban ugye már mindenki szerkeszthet bármit. Még egy bérleti szerződésnél nem okozhat olyan nagy problémákat, ott is azért okozhat nagy problémákat, hogyha internetről letöltött mintára dolgozunk, de a kölcsönszerződésnél nagyobbakat. Én azt tudom javasolni, hogy mindenképpen írásbeliséget követeljenek meg a pénz átadása előtt, és lehetőleg vagy ügyvédnél, vagy közjegyzőnél készüljön maga a szerződés. Ugye a közjegyzőnél a végrehajthatóság előnyt jelent, de ezt úgy is lehet orvosolni, hogy ügyvéd elkészíti a kölcsönszerződést, ellenjegyzi, így ugye meg fog felelni a jogszabályoknak, és ugye azt egy oldalú kötelezettség a nyilatkozatban az adós közjegyző okiratban is megerősíti, így a végrehajthatósága is megmarad. Tehát talán legfontosabb tanácsként azt tudom mondani, hogy a szóbeli szerződés, ha bár az anyagi jogi szabályok engedik, felejtsék el a felek, mindenképpen írásbeli legyen, és szakemberhez, tehát jogászhoz forduljanak ennek a megszövegezése érdekében, hogy biztos joghatás kiváltására alkalmas legyen, és ne legyenek benne érvénytelen feltételek.
Mányoki Ádámot, a Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesületének elnökét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.